vegyük elő az énekeskönyvünket is, és a 461. éneket énekeljük végig. 461, bár bűn és hímgyötör. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan sok köszönni valunk van ma este néked. Köszönjük néked, Urunk, ennek a hétnek alkalmait, hogy te rendelted, hogy ez a hét legyen, te rendelted a mondani valót, és te rendelted el azt is, hogy mi is itt legyünk mindnyájan. És köszönjük neked, Urunk, hogy ez a mondani való, amelyet üzentél nekünk, ez a te szeretetedről beszél, arról a szeretetről, amellyel óvni akarod az embert, és azt akarod, hogy rád figyelve ne tévedjen el, hanem lépjen be azon a szoros kapun, és járja életében a keskeny utat, mert az visz az üdvösségre, az visz az életre, oda hozzád. Köszönjük, Urunk, ezt a szeretetet. És köszönjük a mai napra készített szeretetedet, hogy megengedted, hogy felkelhessünk, hogy megtehetjük azt, ami feladatul adatot nékünk. Itt lehetünk, és semmi olyan baj nem történt, ami miatt el kellene maradnunk. Urunk, köszönjük, és köszönünk mindent, amit majd ezután is végezni fogsz, hiszen előttünk van még ez az óra és a te igéd, amelyet elküldesz felénk az hozzád soha nem tér vissza üresen. Az elkezdi a munkát, és amikor eljön az ideje, az a munka be is fejeződik. Készen lesz a mi szívünk teljesen a neked való engedelmességre. Áld meg most az ige szólóját, és hallgatóit egyaránt. Köszönjük, Urunk, hogy ezt kérhetjük, és te kész voltál, meghallgattál bennünket. Amen. Istennek igéjét ma este a Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 19. verstől a 31. terjedő versekből olvasom, tehát most már az egész történetet, amelyben a gazdagról és Lázárról van szó. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és fatyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, szekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullottak a gazdagnak asztaláról. De az evek is eljöttek, és nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól Ábrahám kebelére, meghalt pedig a gazdag is, eltemettették. És a pokolban felemelte az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjainak egyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltati, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van. Úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen néki, hogy ők is ide egy gyötrelmek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ennek eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, nem tudom, nem döbbentetek-e meg azon, ami ebben a mai ige szakaszban olvasható, mégpedig ez a bizonyos mondatocska, nem úgy, atyám Ábrahám. Ott van lent, a tűz emészti, szomjazik, fáj, sír, minden baja van. És akkor, amikor elhangzik valami, Ábrahám a hit atya szájából, tulajdonképpen elhangzik az Isten szava, akkor ő megszólal, hogy na-na, hát nem egészen úgy van az. Hát hogy gondolod te azt, mondanánk mi, mai emberek? Megdöbbentő ezt így hallani, mert kifejeződik benne az, ami annak az embernek sajátossága, aki távol van az Istentől, de nevezzük nyugodtan, a bűnös ember szájából. Mert milyen a bűnös ember? Bizony a bűnös ember olyan, hogy az Isten mond valamit, és ő úgy szoktuk mondani manapság, hogy zsigerből, cáfol. Mond az Isten valamit, kijelent az ő igéjében, és az ember mit csinál? Elereszti a füle mellett. Megtanulta, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, és ott van ugye a 4 féle, hogy hogyan Szeresd a te felebarátodat, és mit csinál, gyűlölködik Istent is. Félre söpri az ő szavát is, a felebarátod meg sokszor átgázol. De ha mond az ige valamit, hogy ebben és ebben az élethelyzetben, amiben éppen vagy, ebben és ebben így és így cselekedj, és elénk tár valami szerinte való, tökéletes jó megoldást. Mit csinálunk? Nyilvánvalóan, ugye, természetünknél fogva, nem vesszük figyelembe, hanem mi alkotunk egy tervet, egy probléma megoldó tervet, és mint a vakló bár menet közben már elején kudarcot vallottunk, na akkor megint nem az Istenhez fordulunk, nem engedelmeskedünk az ő szavának, hanem egy újabb, és ki tudja hányszor újabb tervet készítünk, mert mi azért tudjuk, hogy nekünk mi a jó, és szerintünk hogyan és miként kellene csinálni, és mondom, mint a vakló, megyünk a szerintünk jó cél felé. Ismerős, ugye, emlegettem már a héten a Bábel tornyának történetét. Nagyon-nagyon megrázó, és ugyanakkor így is szokták mondani sokan az Isten humoráról tesz bizonyságot. Nagyon jól tudjuk, hogy a Mózes első könyvében van ez a történet, ahol így szól az ige, mondták egymásnak, mármint az emberek, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet. Aztán azt olvassuk, az Úr pedig leszállott, hogy lássa a várost és a tornyot. Micsoda kifejező! Mennyire kifejező! Az ember isteni magasságokra tör, ő akar lenni a valaki, és az Istennek le kell szállnia ahhoz, hogy meglássa azt a kis porszem emberkét, aki azt hitte magáról, hogy mi nem építünk téglából tornyot magunknak, nem. Azt nem állítom, azt hiszem ti magatok sem, mint a királyok, régen meg a fáraók emlékoszlopot, hogy na, ez voltam, így cselekedtem, ilyen nagy valakivé lettem, míg éltem e földön, miért nem csinálunk. De azért valamit ne felejtsünk el, hogy bizony-bizony építgetjük magunkat, bőven építgetjük. És magunkat sokszor sokkal okosabbnak tartjuk, mint. És mutatunk valakire, esetleg csak gondolatban, és mindenek felett való bölcsnek. Pláne, ha már megidősödtünk, és szereztünk egy jó pár évnyi élettapasztalatot, akkor bizony előfordul, hogy kicsikét nagyon nagyra nőttünk a saját szemünkben. És akkor, amikor valaki kétségbe vonja a mi véleményünket, kétségbe vonja a mi igazunkat, akkor úgy fel tudunk háborodni, meg tudunk sértődni, hogy kicsoda ő, kicsoda, hogy kétségbe vonja az én bölcsességemet, az én tévedhetetlenségemet. Nem tudom, tudod-e testvérem, hogy miért van az, hogy tele van az életetek fájdalmas kudarcokkal? Nem tudom, hogy tudjátok-e. És hogy van az, hogy nem tudtok otthonotokban csendben és békességben lenni egymással, a feleség a férjével, a férj a feleségével. Nem tudtok a gyermekeitekkel az élet mindennapi kérdéseiben egyességre jutni, hogy miért van az, hogy örökké valamiféle háborúság dúl otthon, de természetesen ugyanez előfordul, vagy előfordulhat, nem csak otthon, hanem bárhol, a munkahelyi közösségben, és esetleg még a gyülekezetben is. Tulajdonképpen miért van az? És én azt mondom, hogy mint mindennek, ennek is oka van. Az, hogy nem tudtok engedni a másiknak, az bizony abból adódik, hogy nem engedtek az Istennek. Mert hogyha az Isten felé úgy tudnátok fordulni, hogy igen, Uram, igazad van, Uram, úgy van, Uram, akkor a másik felé, az ember felé is ilyen megengedő szeretettel tudnál fordulni, hogy legalább elgondolkozom, bár most nem értek veled egyet, de legalább elgondolkozom, hogy nincs-e mégiscsak neked igazad. Bár én úgy látom. És az, hogy nem tudunk engedni Istennek és egymásnak, arról beszél, hogy nincsen bennünk alázat. Nincsen bennünk alázat. Nem tudunk térdet, fejet hajtani a mi Urunk előtt, pedig ő érdemli. Pedig ő az egyedül méltó rá. És egyedül ő az, aki mindent tudó, és nekünk is elmondja mindazt, amit jó, ha cselekszünk, hogy az életünk teljes legyen itt és oda át is. Adott is törvényt. Ő adott nekünk törvényt, hogy az ember a törvényt betartva, azt cselekedve, igenis, tiszteletet mutasson előtte, és térdet, fejet hajtson előtte. Azt is mondta, ez cselekedés ért. De rájöttünk, ő is nagyon jól tudta, hogy ezt mi nem tudjuk megtenni, hogy cselekedjük a törvényt, és élünk. És nem tudjuk megtenni azt sem, amikor azt mondta, hogy ezt viszont ne tedd. Nem csak ajánlatot mondott, hogy hogyan éljünk, hanem azt mondta, hogy ne. Nem tudjuk azt sem megtartani. Mert a zsigereink azok mocorognak, és vinne ide-oda bennünket a bűn útjára. Nem tudjuk megtartani. És ráadásul még olyat is mondott az Isten, hogy ezt se, azt se cseleked, mert azt mind utálja az Isten. És megcselekszi az ember ezeket a dolgokat is, félre söpörve, ahogy már az előbb is mondtam, az ő akaratát, és azt az utat járja, amely utálatos az Isten előtt. Miért utálja és tiltja ezeket a dolgokat az Isten? Azért, mert nagyon jól tudja, hogy ezek mind az ördögtől vannak. Mind az ördögtől valók, és azért vannak, hogy az embereket tőle elfordítsák, egyre távolabb vigyék, a kárhozatba kössenek ki végül is. Mit olvasunk a Mózes 5. könyve 18. fejezetébe? Egy vers, kettő, bocsánat. Ne találtassék közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön. Se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. A legtöbb ember, mikor ezeket hallja, azonnal neki lát tiltakozni. Ő ilyeneket soha nem csinált. Hát hogy lehet ilyet mondani? Meg kell mondjam, hogy nyilván azért, mert ezek a régies kifejezések eléggé idegenek tőlünk. Nem tudjuk, hogy mi van mögöttük tulajdonképpen. Jegymagyarázó. Hát ez olyan magyar szó, de mégsem értjük, hogy mi az tulajdonképpen. És különben is. Hát ki az, aki a lányát vagy a fiát átviszi, átvitte a tűzön? Nevetséges. Mai világban. Mert hogy akkor bedobták a tűzbe áldozatként a gyermekeiket, az emberek, hogy így imádták az Istent, na igen, na de hogy ma? Na de mondok én valamit, testvérem. Mondok én valamit. Az, aki karatéra küldi az ő gyermekét, tudjátok ugye, hogy ez egy úgynevezett keleti sport, az bizony, én állítom, hogy tűzbe veti, dobja, küldi az ő gyermekét. Mert ez nem sport, hanem ez egy olyan dolog, amikor a testedző gyakorlatokat hangsúlyozom, és úgy mondom, mint tudjátok annak idején, hogy nem lesz gázáremelés, úgy hangsúlyozom, hogy mindenki megjegyezze, hogy amikor a testedzést végző, gyakorlatokat végző gyermek vagy felnőtt azokat az érthetetlen szavakat kiáltja bele a levegőbe, akkor démoni lelkeket hív segítségül, hogy azok erősítsék őt, és tegyék ellenállhatatlanná, tudjon védekezni a másik ember ellen. A másik ember ellen. És van valahol egy könyv, egy olyan emberke írta, aki bizonyságot tett arról, hogy bizony-bizony eljutott addig a pontig, amikor már szinte az erejét fitoktatva tönkre akarta verni. Bármit megtudott, szinte a gyilkolásig nőd benne az indulat. De Jézus Krisztus kegyelméből, megtérve, megszabadulva ettől, az ő gyermekeként élhetett tovább. És leírja, hogy mi volt az, és mi az, ami Jézus Krisztusban az élete lett. Igen, a tökéletességre törekvő ember tökéletessé akarja nevelni az övéit, és pontosan valami rosszat tesz vele. Miért? Mert tudatlan. Mert nem tudja, hogy ebben a világban mi minden van a mai napokban. Nem tudja. És azt mondod, hogy te ezek közül egyikben sem vagy vétkes? Hát, kérdezek akkor valamit. Nem kíváncsiskodtál még soha, hogy milyen csillagjegy alatt születtél? Ugye biztos tudod, lehet, hogy a nyakadba hordod? Az nagy baj. És nem kíváncsiskodtál, hogy akkor te tulajdonképpen milyen vagy, holnap mi várható, vagy ma, milyen a sorsod, a jövendőd? Vigyázz, vigyázz. Ez ugyanez a vétek. Mert az ember lehet kíváncsi bizonyos határig, de... Mert azért azt mondom, hogy Isten nem akarja, hogy mint ostoba, nem tudom én, kicsodák, szemellenzősek, orrunknál fogva vezetett emberekként járjunk ebben a világban. Legyünk tanultak, legyünk bölcsek, de az ő szent lelke világosságában járva ne tévedjünk el, és ne lépjük át azt a határt, amit az előbbi igénél a Mózes könyvéből is elénk tárt az Isten igéje. Ne lépjük át a határt. Mert az Úr akarata az, hogy mi lássunk, az Úr akarata az, hogy a dolgokkal tisztába legyünk, és felismerjük az ördög munkáját ebben a világban. És olyan csodálatos dolog, hogy teljes világosságra eljutásunkat az Isten az ő igéjével segíti. Ezért azt mondom, amit Szent Ágoston annak idején a kerítés túloldaláról hallott. Telle vége. Vedd és olvasd. Vedd és olvasd. Ő ennek hallatán a Bibliát kezébe vette, és eljutott minden nyomorúsága bűne felismerésére, és eljutott Jézus Krisztushoz. Megtért, és az Ágostonból Szent Ágoston lett. De kérdezek mást is. Kérdezek mást is. Soha nem gondolkodtál el, úgy reggel megébredve, vagy éjszaka, amikor riadtan nyitottad ki a szemed, hogy mit is jelent most ez az álom? Jaj, mit is jelent? És talán az öregebbeket, akik még olyan jártasak ebben, megkérdezted, hogy ez meg ez mit jelent? Megint egy csapda. Megint az ördög keresett. Azt akarja, hogy fejtegesd az álmodat, titok fejtő légy, itt olvastuk. ezt akarja. És ezt se csináltad soha. Ó, de jó neked! Nos, az ördög bizony sokszor úgynevezett ártatlannak tűnő dolgokon, jelenségeken keresztül akar megfogni bennünket. Mert mi olyanok vagyunk, mint az a madárka, hogy lépre csalható. És akkor beleragadunk, és csak az Úristen tud onnan az ő fia által kimenekíteni. És azt kell mondjam, testvéreim, hogy ezek olyan mindennapos nyomorúságok. De ez a mostani világ tele van sok egyéb fertőzéssel is. Nagyon jól tudom, van ilyen, hogy munkahelyeken kötelezővé teszik a csoportos tréningeket, vagy minek nevezik ezeket? Csoportépítő tréningeket. Mert szeretnék, és mindenféle eszközökkel az illető munkások, dolgozók, hivatalnokok személyiségét átformálni. És ugyanígy történik az is, amikor csak az a munkavállaló maradhat, aki részt vesz egy agykontroll tanfolyamon. És tudok olyan településről, ahol a pedagógusokat kötelezték arra, hogy az agykontroll tanfolyamot elvégezzék. Szomorú dolog, de ilyen a világ. De mondok másikat. A volt gyülekezetemben volt egy beteg asszony, aki bekerülvén a kórházba kezelték. És egyszer csak az orvos azt mondja, van egy nagyon jó dolog, na, majd most azzal fogjuk kezelni. És akkor ő, hívő asszony lévén, élvén a gyanúpörrel, azt kérdezte tőle, már mégis mi az, mondaná meg neki. Hát ahogy elmondta, kiderült, hogy ez is valami keleti csoda-micsoda, erre ő azt mondta, köszönöm szépen, azt nem kérem, ne tessék rajtam azt alkalmazni. Mire? Szó szerint leostobázta őt az orvos. Látod? Az életnek hány területe? Iskola? Igen. Munkahely? Igen. Egészségügy? Igen. Mehetnénk tovább, kultúra területére, ide-oda, amoda. Minden fertőzött. És nem veszi az ember észre. Terjed a sötétség, testvéreim. Terjed a sötétség. És észre nem vesszük, hogy mennyire. Egy saját példámat hozom ide. Egy pár évvel ezelőtt én úgy mindig hunyorogtam, mert szóval nem láttam úgy. Szószékről is most végig látok, de akkor nem láttam, hogy ott ki is ül, ismerem, nem ismerem, új, régi, és telt múlt az idő, egyre rosszabb lett, na hát nekem egy új szemüvekkel eldöntöttem. Aztán ide kerültem, ahol most élek, nyugdíj után, és ezt a panaszomat hallotta egy én kedves testvérem és barátnőm, és aztán, na, ő elvisz engem egy jó orvoshoz, szemorvoshoz. El is mentünk, belenézett, így úgy, amúgy. Hát itt nagyon erős szürke hályog van mindkét szemen, ezt azonnal lehet operálni. Itt már nem kell érnie, ezt meg kell operálni. Vállal? Ó, persze, hogy vállalom. Na, megtörtént az első műtét, a szemklinikán nézek ki az ablakon, ugye az alól a béka alól, egész más a világ. Még a színe is más a fehérnek, ami ott volt rajtam. Hát tényleg ez volt a bajom, szürke hájog. És akkor hittem el, hogy nem az én elképzeléseim szerinti dolog miatt nem láttam én jól, hanem a szürke hájog miatt. Nos, ezt azért mondtam el, hogy mi is azt hiszük, hogy jól látunk. De aztán egyszer elkezdünk pislogni, hogy valami itten nincs rendben. És azt hiszük, hogy ez meg az a megoldás. És közben kiderül, hogy nem. Én se hittem volna, hogy a szürkehályog ilyen dolgokat tud csinálni. És ti se hiszitek el, hogy az, hogy közelébe kerültetek a ködösítőnek, valami oknál, valamilyen módon, valakinek, valaminek a révén, hogy az okozza azt, hogy kezdetek nem látni. Kezditek nem érteni az igét. Kezditek valahogy, ha eddig imádkozók voltatok, hanyagolni az imádságot. Kezdetek olyan állapotba kerülni, amely magatoknak sem tetszik. De addig nem vettétek észre. Csak ha felnyílik a szemetek, Jézus Krisztus megoperálja, felnyitja egy ige, akkor kezd világossá lenni. Hogy amiről én azt hittem, hogy ez egy modern technika, hát fejlődik a tudomány, alávetem magam, szurkálják a fülemet, akupunktúra ide, akupresszúra oda és egyebek, hát ez jó. A tudomány fejlődik, nem fejlődik, nem így fejlődik. Ez mind ködösít, elhomályosítja az elménket, tönkreteszi a látásunkat. Jézus Krisztus azt mondja a jelenések könyvében a laodiceai gyülekezet angyalának, azt tanácsolom néked, szemgyógyító irral kend meg a tett szemeidet, hogy láss. Nos, higgyétek el, szükségünk van a szemgyógyító irra mindannyiunknak. Szükségünk van, és azt látjuk ugye, hogy az Úrnál van ez a szemgyógyító ír, az áldott orvoshoz kell fordulnunk, és kérnünk tőle, mert ha nem használjuk ezt a szemgyógyító írt, bizony a meghomályosodott látásunk, nehogy egy nagyon nagy sötétségbe vigyen bennünket. És az Úr felszólít erre bennünket. Az egész héten, a ma estén meg különösképpen. Tessék, fordulj ember hozzám, kinek hiszel? Kinek hittél eddig? Mondd meg őszintén. Azoknak, akik sötétben járnak, és téged is a sötétbe akarnak elvinni? Azoknak, vagy nekem hiszel? Egy ének részlete jutott az eszembe, mégpedig az, amelyik így szól, van még számodra is bocsánat. Milyen jó, hogy ezt az ének megfogalmazta. Nos, ha megértette testvérem, hogy ezekben az eddig elhangzott dolgokban valahol érintve vagy, ha ezt szív szerint bánod, akkor borulj le a kereszt alatt. Akkor kérj bocsánatot az Úrtól, hogy ő megadhassa azt néked. Olyan szépen fogalmaz Arany János a Szondi két apródjába. Jézus a kezében kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni. Kész a kegyelem. Nem csak a költő mondja, én is mondom nektek, testvéreim. Van megoldás az életünkre, arra a bűnösre, arra a sötétségben járóra. Van megoldás. Az örökké való Isten, mióta megszülettél, azóta vár rád, hogy átnyújthassa, hogy megajándékozhasson vele. Azóta. Hidd el, ő nem utál téged. Semmiért. Azt a bűnt utálja, ami ott van az életedben, azt utálja. Valóban így van. És, hogy mennyire utálja, tudod ugye, hogy miből látszik? Hogy kész volt az ő fiát a keresztre küldeni. Miért küldte oda? Azért, mert egyszer kimondta, hogy a bűn büntetése, azaz következménye a halál. Lett a testi halál, és mert bűnben születtünk, az ördög fennhatósága alatt folyik az életünk, hogy amikor eljutunk Jézus Krisztushoz, akkor kegyelmét gyakorolhassa rajtunk. Ugyanis, akkor, amikor Jézus önként magára vette a világ bűneit, azt vitte a fára, akkor őt ítélte meg az Isten helyettem és helyetted. Őt ítélte meg. És még egyszer, téged nem fog megítélni, ha ezt az áldozatot magadra nézve elfogadod. Nem fog téged megítélni, mert őt már egyszer megítélte. És milyen csodálatos, hogy Isten, aki kimondta ezt, hogy a bűn büntetése halál, úgy döntött, mert az ő fia vállalta, hogy akkor te halj meg. Jó. Mert a szeretete nem engedte, az a szeretet, amivel titeket, engem szeret, nem engedte, hogy minket bántson, hogy minket ítéljen meg. És mi csodálatos, hogy ez a fiú vállalta, vállalta helyettesítésünket. Mi lett volna, ha minket szegeznek oda a keresztre, vagy mint a latrokat, csak úgy oda kötöznek. Még csak el sem vérezhettünk volna, mint Jézus vérzett. Hanem ott killódtunk volna, csak oda kötözve, a melegben, étlen, szomjan, testi kínok közepette. Ő helyettesített bennünket. És a bocsánat, amit ezért az áldozatáért kapott, így elnyert, azt nekünk adta, megajándékoz vele bennünket. Kegyelemből, hitáltal. Nem csodálatos? Ugye bizony az? Testvéreim, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Ézsaiás üzeni ezt nektek az 55. fejezet 6. versében. Minden zsidó ismerte ezt az Ézsaiás könyvét. Ez a bizonyos gazdag is, aki most ott van lent a pokolban, a kárhozatban. De mint láttuk, számára ez csak egy írott betű volt, lélektelen valami törvények halmazva, amit igyekezett ő valahogy megtartani. De láttuk, hogy nem lehetett, nem tudta, hiszen ő is átnézett a kapujában lévő szegény Lázár felett. Van egy gyermekének, amelyik így hangzik. Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom. Ugye? Lehet, hogy közöttetek is van, aki ismeri. A Hallelujában megtalálható ez az ének. Nos, ennek a felismerésére, hogy engem szeret Jézusom, mindannyian eljuthattatok ezen a héten, vagy régebben, vagy eljuthattok ma estétől valamikor holnap. Eljuthattok ide. De csak akkor, ha az a mondat, amit Ábrahám ott kimondott ennek a gazdag embernek, hogy van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat, azt komolyan vennéd. Van templom, van gyülekezet, van lelkipásztor, aki kezébe veszi és kezedbe adja az igét. Tessék a vezetés alá állni és menni azon az úton, melyen minden világos, minden igazán kiderül. Bár csak annyi buzgóság volna mindenkiben, a Biblia olvasása közepette, az élet beszédének olvasása közepette, mint amilyen buzgalommal szoktad a metró újságot, vagy a sztárok életét tárgyaló bulvárlapokat forgatni, az vezzek falja az ember, meg a barátok közt, meg a nem tudom én mit. A Bibliát olvasd. Ott van az életnek beszéde. Az nem pletyka halmaz, hanem az igazság beszéde. És ne várd, hogy a pokolból valaki visszajöjjön, és helyszíni tudósításban, vagy szerzett tapasztalatai alapján beszéljen neked arról, hogy mi van ott, hogy érdemes vagy nem érdemes ott kikötni. Ne várj senkit! Jézus Krisztus ebben a példázatban, ezen a héten elmondta, hogy mi vár ott. Ne légy hitetlen, hanem légy hívő. És hidd el, nagy közbevetés van az ottani és az itteni világ között is. Nagy közbevetés. Nem jön onnan senki. Senki az ég adta világon. Sem a temetőbe, november 1-én, vagy mikor, sem sehol nincs senki. Aki elment, elment. És valahol várja az utolsó ítélet napját, amelyen az igazak helyett Jézus Krisztust ítélte meg az Atya, ott a Golgotai kereszten az igazakat, azokat nem fogja megítélni, de azokat, akik ellenálltak végig, és itt haltak meg a földön, bűnösként azokat meg fogja ítélni. És mennek a tüzes tóba. Kedves testvérem, estéről estére legtöbben végig itt ültetek. Remélem, hogy nem csak a kíváncsiság hozott ide benneteket, hogy na, hallottuk egy asszony jön, nem láttuk még, nem hallottuk még, na, kíváncsiak vagyunk. Mert már voltak itt férfiak, akik, hát igen, jól beszéltek, na, most kíváncsiak vagyunk, hogy, hát majd ő hogy beszél. Remélem, hogy elhittétek, hogy itt az Isten hívogatott benneteket, és várt ide benneteket. És most hagyd mondjam, hogy én egyszerű postás voltam, aki üzenetet hozott tőle számotokra. Üzenetet. És én nem tudom, a lezárt borítékban mi volt. Azt ti tudjátok. De ugye átvettétek az üzenetet. Ugye értettétek, amit nektek ott küldött, amit nektek ott elmondott. És ugye világos lett, hogy ő nagyon szeret benneteket. Nagyon. Nagyon szeret, és ugye az is világos lett számotokra, hogy vár mindenkit magához. Aki még nem az övé, várja, hogy hozzátérjen, hogy megtérjen, hogy ő igenis újjá szülhesse azt az embert, és éljen többé nem ő olyan vad módon, hanem éljen úgy, hogy ott van benne a Krisztus, a Krisztusi életforma. Az Istennek tetsző életforma. Mert azt akarja, hogy ezen a földi életben, ebben a földi életben, és majd oda át együtt legyünk, együtt örvendezzünk, énekeljünk halleluját, hozsánnát, ott együtt mindnyájan. Én tudom, hogy ott leszek, úgy szeretnélek majd ott látni mindnyájatokat. És ne félj attól, hogy eddig nagyon messze voltál tőle. Neki mindegy. Neki olyan mindegy, hogy te 50 év után fordultál felé. Neki olyan mindegy, hogy 10 év múltával fordultál oda hozzá, és hallgatod most az ő igéjét. Mindegy. Akármilyen messze voltál, ő hív és segít önmagához elérkezni. És meg akar ajándékozni egy új névvel. Meg akar ajándékozni. És azt akarja tulajdonképpen, hogy amikor megkaptad az új nevedet, akkor te is állj ki a többiek elé, otthon, munkahelyen, iskolában, vagy itt a gyülekezetben, az úrasztala mellé, és mondd el azt, hogy van új nevem, Lázár vagyok én is, mert Isten segített, megsegített engem. Adja Isten, hogy ez eljöhessen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi fel se tudjuk fogni, hogy milyen csodálatos a te kegyelmed, hogy mennyire szereted az embert. Ó, annyiszor hallottuk, hogy az Isten szeretet, de valahogy nem melegítette át igazán a szívünket. Pedig hát, ha belegondolunk, a saját egyszülött fiát odaadó Isten, az egy csodálatos szeretet kifejezése. És az, hogy az az egyszülött fiú, a názáreti Jézus Krisztus vállalta ezt, az az isteni szeretet nagy csodája. És hogy mindezt megérhettük, a Szentlélek Isten megajándékozó kegyelmeként, az is a Szentháromság Isten csodálatos szeretete. Urunk, látunk. Most látunk. De azt is tudod, hogy visszamegyünk a világba, holnap, aztán hétfőtől megint, és körbevesz bennünket az a világ, mely ott hordozza magában azokat a fertőzéseket, amelyek bizony minket is elkaphatnak, ha nem kaptuk meg tőled a védelmet, hogyha nem te vértesztél fel bennünket azok ellen. Kérünk, Urunk, kiben-kiben végezz a te munkádat továbbra is. Hiszen nem ember az, aki munkálkodik, hanem te, és a te igéd a te szent lelked által. Vigyázz ránk, kérünk. Ha kedves néked, őrizd egészségünket. Ha kedves néked, Urunk, add meg mindazt, amire valóban szükségünk van a mindennapi élethez és a kegyességhez. Ha kedves néked, Urunk, tegyél, toldj napokat napjainkhoz, hogy dicsőíthessünk és magasztalhassunk téged ebben a gyülekezetben, és mindenhol, ahová küldesz bennünket. Legyen áldott, Urunk, mindenért a te neved. Legyen áldott most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most akkor befejezésül elénekeljük a 462. énekünket, 462-es énekünket, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. akkor most a heti énekkel zárjuk alkalmunkat. Áldva fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.